Nagyon szépen köszönöm. Kedves hallgatók, ma este szakmámnak megfelelően ugye arról lesz szó, hogy a társadalom, amelyben élünk, hát mégis mit lehet, mit tudunk mi erről megnézni. 5 témával szeretnék foglalkozni, és mint hogy az egész előadás kevesebb, mint egy óra, hát mindegyikre épp csak, hogy valamennyi idő fog jutni. Először valami nagyon keveset mondanék arról, hogy mit csinál a szociológus, amikor szociológiát csinál. Aztán 3 részben elmondanám az előadás tulajdonképpeni témáját, a fogalmakat, amelyeket használok, amikor a társadalmi egyenlőtlenséget és struktúrát vizsgálom. Azt, hogy mit gondolok én, nem merem azt mondani, hogy a tudományunk mit gondolok én ezekkel a fogalmakkal az államszocializmusról, mit az új kapitalizmusról, és végül néhány szó lesz arról, hogy az EU csatlakozás és ez a téma egyáltalán hogyan is függnek össze. Hát a szociológiát én a sokakkal együtt úgy határozom meg, mint az egyén és a társadalom közötti kölcsönhatásoknak a tudományát. Ezt igazából nem árt hangsúlyozni, mert hiszen a szociológia sem egységes, mint semmi, és van, aki a társadalomra helyezi a hangsúlyt, és van, aki az egyénre. Én a 3-ra együtt szeretném a hangsúlyt tenni, tehát igazából a kölcsönhatások azok, amelyeket a szociológusnak valahogyan néznie kell. A lényeg ennek a dolognak az, ahogy ezt a második ábrán elvileg látják, nem tudom, mennyit lehet látni, hogy ha téziseket kell mondanom a szociológiáról, hogy mégis, ahogy mondtam, mit csinál a szociológus, amikor szociológiát csinál, akkor alapvető kérdés az, hogy egyén és társadalom egymás nélkül nincsenek. Azt hiszem, hogy ezt azért hangsúlyozom talán most már 3-szor, mert az individualizmus valahogy nagyon erősen az életünk középpontjába kerül túlzott hangsúllyal, és ezért gondolom én azt, hogy muszáj folyton ismételni, hogy ezek egymást kölcsönösen meghatározó dolgok. Az egyén nincs úgy, hogy a többiek ne hassanak rá, a kis és nagyobb közösségek pedig természetesen nem létezhetnek akkor, hogyha nem egyénekből állnak. És az egész modernizációs folyamat valami olyasmit jelent, hogy az egyén szerepe megnő, miközben magam azt gondolom, hogy a közösségeinek a szerepe is. A másik ilyen, mondjuk úgy, hogy tézis a szociológiáról az, hogy azt hiszem, hogy minden tudományban, talán minden tudományra igaz az, hogy a fogalomalkotás, az elméleti keretek felépítése és a tapasztalati tények vizsgálata nagyon összefügg egymással. Nagyon sok olyan tudomány van, amelyik a tényeket, hogy mondjam, tények nélkül megfogalmaz egy hipotézist, és tényeken vizsgálja, hogy igaz-e a hipotézis, vagy sem. A szociológiában is ez a helyzet, de valahogy a fogalmak és a tényvizsgálat együtt építkeznek. Nem merem azt mondani, hogy nincs még egy olyan tudomány, ahol a fogalomalkotás és keretépítés ilyen mértékben ki lenne téve megint annak a viszonynak, annak a kapcsolatnak, ami a tényvizsgálat és a fogalomalkotás között van, de az biztos, hogy ez a szociológia számomra való speciális vonása. Egy harmadik és nagyon könnyen áthágható gondolat az, hogy minden csak úgy igaz, hogyha a történelme is mögötte van. Na most ez így tulajdonképpen közhely, a szociológiában abban fejelődik meg ez a gondolat, hogy nem csak a társadalmaknak van együttes történetük, hanem minden egyén mögött ott van a saját egyéni története, a család története, sok generáció története, és ebből alakulnak ki azok a fajta reakciók, amelyeket Hajnal István, az egyik legnagyobb magyar történész, szokásszerűségek nevezett, beállítottódások, az, ahogyan környezeti kihívásokra egyáltalán válaszolni tudunk. Ezt a fajta szokásszerűséget, vagy más szóval úgy mondanám, hogy a belénk égett történelmet, Ezt egy műszóval, de egy nagyon elterjedt műszóval úgy hívjuk, hogy habitus. Tehát a habitus, mint belénk égett történelem, kényszerűen benne van a szociológusnak, benne kell, hogy legyen abban a gondolkodásban és abban a kutatási témában, ahogy azokhoz a bizonyos tapasztalatokhoz fordul, amelyek nélkül fogalmakat sem nagyon tud alkotni. Az utolsó ilyen furcsa vonása a szociológiának, ami talán eltéríti bizonyos, vagy talán megkülönbözteti bizonyos fajta, mondjuk a természettudományok egy részétől, hogy a társadalom maga, amelyik tehát a szociológia tárgya, az úgy működik, hogy nagyon fontos dolgokat elrejt a laikus szemlélő elől, nagyon sokszor azért, mert bizonyos fajta érdekek, nagyon sokszor átláthatatlan, nem világos érdekek szólnak amellett, hogy az a dolog ne látszódjék. Hát, hogy csak két példát mondjak, az egyik ilyen társadalmi jelenség, amelyikről nagyon sokszor a társadalomban működő erők úgy gondolják, hogy jobb, ha nem látható, ez éppenséggel a szegénység, amelyről ma este még igen sok szó lesz. Most szerencsére egy olyan periódusban élünk, amikor a szegénységről lehet beszélni, és a szegénységet nem kell eldugni. Egy másik érdekes jelenség, amire mostanában különös erővel figyelek fel, de erre is még visszatérek. Ugye a háború előtti világban is, sőt, hát sokkal régebb óta szó van arról, hogy munkásság, munkásosztály, munkások. Az, hogy 40 évig mi volt ennek a kategóriának a szerepe, ezt tudjuk. És erre is készülve, hát figyelem a szakirodalmat, körülbelül 10 önálló könyv van már az elitekről, a munkásokról egy cikket sem találtam. Tehát valahogy ez a fogalom eltűnt, elmúlt, elrejtőzött. Tehát a szociológusnak az a dolga, hogy kikaparja azt, ami szabad szemmel nem látszik, és megpróbálja azt vizsgálni, hogy akkor miért is van eldugva, és mi is ott a helyzet azzal, ami el van dugva. Hát, hogy harmadik példát mondjak, itt van például a hatalom természete, amit vagy látható, vagy nem látható. Nem véletlen, hogy annyit hangsúlyozzuk manapság, hogy átlátható hatalmi működés kell. A következő, tehát az előadásom második része, ez azokról a fogalmakról szólna, amelyeket felhasználok, amikor a struktúrát vizsgálom. Hát ugye az első kérdés az, hogy egyáltalán érdemes-e a struktúrát vizsgálni. Van-e társadalom, és van-e ennek a társadalomnak valami megfogható, társadalmilag értelmezhető szerkezete? Elég sokan úgy gondolják, hogy egyáltalán nem érdemes ma már társadalomról beszélni. Mondjuk a Szecser asszonynak a mondása az volt, hogy olyan dolog, hogy társadalom nincs. Nézzük a harmadik ábrát, mert ott valahogy ezek a fogalmak ott vannak. Mások úgy gondolják, hogy társadalom talán van, de arra nem igazán érvényesek azok a kategóriák, amelyeket például én is használok, vagy olyasmi, hogy egyenlőtlenségrendszer, mert ezek a régi egyenlőtlenségek már nem játszanak szerepet, a társadalom milliókre, életforma csoportokra töredezett szét. No, ezekkel a különböző közelítésekkel szemben, amelyekből egyébként mindig kijön valami, mondjuk az elsőből nem, de a másodikból nagyon sok érdekes megfigyelés jön ki, én magam azt gondolom, hogy még van olyan dolog, hogy társadalom, és óriási szerepe van abban, ahogy élünk. Töredezettebb, kevésbé átlátható, mint volt, de van. Az egész értelmezésnek a lényege az, hogy ezt a szerkezetet úgy lehet megérteni, ha úgy fogjuk fel, mint társadalmi viszonyoknak a nagyon bonyolult rendszerét, tehát a struktúra mögött a társadalmi viszonyok vannak, amelyek emberek között feszülnek, de a viszonyokat, magukat nem tudjuk megfogni. Egyébként ugye azért beszélek folyton tapasztalat és elmélet összefüggéséről, mert azok a bizonyos tapasztalati tények sem értelmezhetők úgy, hogy ne rakjam már beléjük az értelmező fogalmakat, hiszen a viszonyt nem látom, csak azokat az embereket látom, és tudom bizonyos sajátosságaikat megfigyelni, akik egymással viszonyban vannak, mert gazdagok és szegények, mert vidékiek és budapestiek, mert férfiak és nők, és ez viszonyba állítja őket egymással, de a viszonyt magát nem látom, csak így tudom meghatározni. Na most ezek a viszonyok abból a szempontból, ahogy én vizsgálom a társat, tehát amiről most szó lesz, valamilyen erőforrások köré rendeződnek. Tehát a társadalmi, azokat a viszonyokat nézem, amelyek a legfontosabb társadalmi erőforrások körüli harcokban, küzdelmekben, versenyekben, vetélkedésekben alakulnak ki. Nézzük meg talán térjünk egy pillanatra vissza még a harmadik ábrára, ha lehet, mert hogy például az erőforrásokról még külön szeretném elmondani, hogy milyen fontos erőforrások vannak, de érdemes egy kicsit végigmenni ezeken a fogalmakon, amelyekről beszélek. Tehát szó lesz a társadalmi erőforrásokról, vagy különböző tőkékről, mint például a pénz, vagy a gazdagság. Nagyon hozzátartozik ehhez a fogalomhoz az, hogy az erőforrások, vagy tőkék, kért folyó küzdelem, persze, hogy a társadalom egészében is folyik, de alapvetően mindig valamilyen körülhatárolt erőterekben, mondjuk az egyetemen belül, a Magyar Tudományos Akadémián belül, egy vállalaton belül, az egész iparon belül, és ezek a különböző erőterek megalkotják magukat a téteket. Tehát egy egyetemen belül azért küzdenek, akik ott vannak, még akkor is, ha ez a küzdelem nagyon baráti és békés, hogy kiből lesz adjunktus, kiből lesz tanársegéd, kiből lesz egyetemi tanár. És ott ez a tét, amellett, hogy persze a fizetés is tét, de azért nagyon fontos az, hogy itt van egy saját tét. A sportolók a csúcson azért küzdenek, hogy olimpikonok legyenek. De ehhez az kell, hogy az egyes falukban vagy egyes városokban lévő kézilabdázók vagy focisták először abban az erőtérben küzdjenek meg, ahol éppen vannak, és ott például az a tét, hogy ki fogja a bajnokságot elnyerni. Úgyhogy és aztán ezek az erőterek összegződnek, a kisvállalattól mennek föl iparági, majd aztán az egész gazdaság szintjére. A következő fogalom, amelyről már valamit mondtam, ez éppenséggel az a habitus, ami nélkül nagyon nehéz bármit is értelmezni. És a habitus, nem véletlen, hogy én ezt most sokkal jobban hangsúlyozom, mint valaha is tettem, ugyanis én magam sokkal jobban érzékelem, hogy egy nagyon gyorsan változó világban milyen hihetetlenül fontos az, hogy ki milyen habitussal lép oda be, mennyire van felkészülve arra, hogy az új kihívásokkal valamit tegyen. Megszüntetik a vállalatot, munkanélküli leszek, mit csinálok? Ez attól függ, hogy hogy vagyok felkészülve, nagyon eltérő válaszokat lehet ezekre az eseményekre adni. Tehát ezek az alapfogalmak, amelyekkel dolgozom, és amiután itt az erőforrások különböző kapcsolódásait megvizsgáltuk, azután derül ki az, hogy ahogy ezek a küzdelmek folynak, ez a felületen úgy jelenik meg, mint az emberek foglalkozása, és ami a foglalkozásokban közös, tehát az, hogy hasonló pozíciót jelentenek, hasonló tudással, és így tovább kell oda belépni, ez az, amit én nem foglalkozási csoportnak hívok, hanem épp azért, hogy megkülönböztessem a többi hasonló fogalomtól, úgy fogom hívni, hogy munkajellegcsoport. Most még annyit kell ehhez hozzátenni, hogy az egész struktúra tulajdonképpen az eddig elmondotta különböző kapcsolódásából áll. Hogyha nem mondanak túlságosan ellent egymásnak a dolgok, akkor ezt a struktúrát hát valahogyan meg tudjuk fejteni. Amire a részletesebb a fogalmak picit részletesebb megvilágítása után sem fogok tudni választ adni, az az, hogy ha ezeket a fogalmakat összerendeztem, akkor fogok-e tudni osztálytársadalomról beszélni, vagy sem? Ezt a kérdést nyitva hagyom most is, nyitva hagyom a továbbiakban is, mert ha valamiért folyik harc a szociológiában, akkor az éppen az osztályfogalom, hogy kié legyen, ki mire használja, és éppen ezért borzasztó nehéz valamit erről röviden elmondani, ennek ellenére még egy-két utalás erejéig visszatérek rá. Egyelőre nem mondok semmit arról, hogy általában a tagolt társadalmak, osztálytársadalmak-e, vagy azok, vagy nem azok lehetnek másfajta rendszerek is. Most szeretnék visszatérni röviden egy-két különösen fontos fogalomra. Mindenek előtt a legfontosabbra, amit a következő ábra fog mutatni, arra, hogy milyen erőforrások azok, amelyek egy társadalomban működnek, ez a negyedik ábra, hogy milyen erőforrások vannak, melyek a különösen fontosak. Ebben majdnem közmegegyezés van a szociológusok között, bár a különböző erőforrásokra, különböző tőkékre egy picikét más fogalmakat használnak. Ahogy én fogom a fogalmakat használni, én azt gondolom, hogy ez a négy nagyon fontos erőforrás a modern társadalmakban mindenütt megvan. Külön-külön megnevezhetők, hogy külön-külön működnek-e vagy együtt, ez tulajdonképpen a megválaszolandó óriási kérdés. Az első erőforrás úgy hívom, hogy hatalom vagy politikai tőke, és ezzel nem egészen, vagy nem csak azt értem, hogy kinek van joga a másiknak parancsolni. Ez is egyfajta hatalom, de én nem a személyes hatalomról, hanem a társadalmi hatalomról beszélek, és ez azt jelenti, hogy kinek van lehetősége a közös ügyeket befolyásolni. És a politikai hatalom természete aztán attól fog függni, hogy ez a befolyásolás, ez milyen eszközökkel, milyen módszerekkel bír történni. De a politikai hatalom az azt gondolom, hogy vitathatatlanul erőforrás. A következő rendkívül fontos erőforrás a gazdasági erőforrás, a tőke, amelyik sokféle lehet, tehát lehet egyéni tulajdon, magántulajdon, kisebb közösségek, nagyobb közösségek tulajdona, de a tőke, a gazdasági tőke ettől ebben az erőforrás szemléletben tőkének neveztetik. A harmadik rettenetesen fontos és mind fontosabbá váló társadalmi erőforrás, ez éppenséggel a tudás, az információ, a szimbólum rendszerek ismerete. Azt gondolom, hogy akik a Mindentudás Egyetemét hallgatják, vagy éppenséggel itt ülnek, azok mindenkinél jobban érzékelik, vagy hogy mondjam, a saját bőrükön érzékelik, hogy igen, az információ fontos. Ezeket az információkat, tudásokat, készségeket, képességeket, szimbólumismereteket, ezeket együttesen úgy hívjuk, hogy kulturális tőke. A szimbólumrendszereket sem véletlenül hangsúlyozom, mert ugye egyre inkább olyan világban élünk, amelyik több nyelvű, és hát egy-egy nyelv az igazában szintén egy-egy szimbólumrendszer, és nem kell sokat magyarázni, hogyha valaki több nyelvet tud, akkor már sokkal jobban hozzá tud férni mondjuk gazdasági erőforrásokhoz. Ugye azt mondtam, hogy ezeket a tőkéket külön is kell vizsgálni, de különösen fontos az, ahogyan egymáshoz kapcsolódnak. A következő fogalom, amit csak megemlítek, igazából már volt szó róla, ezek az erőterek vagy mezők, amelyekben a különböző erőforrásokért folyó küzdelem hát első szinten lezajlik. Még meg kell említeném azt, hogy vannak játékosok. Ezeket a játékosokat, akik részt vesznek azokban a küzdelmekben, versenyekben, tevékenységekben, amelyek ezekben a mezőkben az erőforrásokért folynak, hát ezt is sokféleképpen hívhatjuk. Igazából nincs rá jó magyar szó, a legtöbbször az úgynevezett ágens szót használjuk, amely ágens azonban a szép magyar nyelven rögtön ügynököt is jelent. Tehát ezért én legszívesebben azt mondom, hogy a cselekvők, ezek nem egyszerűen szereplők, mert nem szerepet játszanak, hanem cselekszenek. Tehát legszívesebben úgy hívnám őket, hogy cselekvők, de akinek van jobb ötlete, az azt gondolom, hogy akár egy pályázatot is lehet indítani, hogy az ágensnek mi a jó magyar megfelelője. Ugye azt mondtam, hogy vannak erőterek, amelyek különböző tőkék köré rendeződnek, és ott folynak a küzdelmek az olimpikon címért, vagy az egyetemi tanár címért, vagy a vállalati igazgatói, vagy művezetői pozícióért. Ez így nagyon jól is hangzik, de igazában csak félig igaz. Mert vannak, akik sehol, semmilyen versenyben nem tudnak elindulni sikerrel a versenyben, mert semmilyen reményük, vagy semmilyen reményük nincs arra, hogy győzzenek egy versenyben, vagy, és megint ezt kezdjük megérteni, hogy ez mit jelent, már be se tudnak lépni a versenybe. Tehát ők azok, akiket kiszorulóknak hívnék, minden mezőből vannak kiszorulók, de a mezők, mondtam, hogy a mezők összegződnek, és ilyen értelemben nem csak egy-egy mezőn belül vannak nyertesek, vannak akik, akik jó pozíciót szereznek, hanem a társadalom szintjén is, és ugyanígy vannak, akik kiszorulnak. Na most, akik kiszorulnak, akik a versenyben nem tudnak elindulni, vagy lemaradnak a versenyben, őnáluk nem azért folyik a küzdelem, hogy milyen, még egyszer mondom, hogy milyen nagyot tudnak megszerezni pénzből, hírnévből, megbecsülésből, akármiből, abból a bizonyos negyedik tőkéből, amiről még nem beszéltem, az elismerés, a kapcsolatok, a társadalmi presztízs, megbecsülés, a szimbolikus tőkéből. Ők sem a szimbolikus, sem a valóságos, sem az információs tőkért nem küzdenek, ők azért küzdenek, hogy megmaradjanak. Tehát tulajdonképpen a létért is folyik egy küzdelem, aminek a tétje az, hogy meg tudok-e élni. És ezért, tehát ez a létfenntartásért folyó küzdelemben nem az a kérdés, hogy igazgató leszek-e, hanem az, hogy egyáltalán lesz-e munkám, és az mennyi bérért lesz, és milyen körülmények között lesz. És ha már a lemaradó vagyok, akkor milyen fokú lesz a lemaradás? Szeretném hangsúlyozni, hogy ez az egyik kulcskérdése a társadalom elemzéseknek, amiket megpróbálok csinálni, hogy milyen fokú, milyen mélyre kerül az, aki nem tud indulni, és természetesen az is, hogy és milyen magasra az, aki viszont el tudott indulni. Hadd kezdjek hozzá a harmadik témámhoz, hogy mindezek a fogalmak hogyan is alkalmazhatók az államszocializmusra, vagy talán inkább másképp kezdeném. Hogyan lehet ma strukturális értelemben az államszocializmusról beszélni? Hát mindenek előtt hadd mondjam azt, hogy olyan dolog, hogy államszocializmus nincs. Mert hogy volt először néhány év, amikor nem tudjuk pontosan, ez az átmenet 45-48 közötti időszaka, és utána voltak periódusok, rosszabb, majd jobb periódusok, amelyekben másképp működött a hatalom, amelyekben minden tőke, minden erőtér egészen másképp működött. Az 1956-os forradalomig tartó időszak, tehát a 49-56 közötti időszak és az utána következő 2-3 év kiesik abból a vizsgálatból, amelyről beszélek, tehát ez a annak a diktatúrának az évei, amikor igazából még semmi nem kristályosodott, legfeljebb az, hogy a hatalom úgy működik, ahogy, de tulajdonképpen még az emberek nem találták meg a helyüket a társadalomban, vagy legalábbis én nem nagyon tudok erről gyönyörű, szép, tiszta fogalmakban beszélni. A többinél se tiszták ezek a fogalmak, de ennyire átmeneti és nehéz időkre ezek a fogalmak nem alkalmasak. Ott a politológiának több szava van, mint a szociológiának. Tehát a Az a szakasz, amiről beszélek, az tulajdonképpen a 60-tól 90-ig tartó szakasz, amire már mégis valamit lehet mondani, és ezen belül hát néhány dolgot hangsúlyoznék, amelyeket majd a végén valahogyan összefoglalunk. Talán menjünk át az ötödik ábrára, amelyik hát valamit elmond arról, hogy milyen fajta kategóriákban próbálom meg leírni ezt a társadalmat. Ugye először említettem a politikai tőkét, hát ezt a társadalmat még 60 után is a politikai hatalom szélsőségesen egyenlőtlen elosztása jellemezte, annak ellenére, hogy a diktatúra egyre puhult. Tehát igazában azáltal, hogy a hatalom fölött nincs kontroll, hogy vannak, akiknek lehetőségük van a dolgok, a közös ügyek befolyásolására, és vannak, akiknek nincs, mert legfeljebb ugye civil társadalom gyakorlatilag nincs, a választások formálisak. Tehát a többségnek nincs módja arra, hogy az ügyekbe beleszóljon, vagy az ügyek alakulásába komolyan beleszóljon. Jól lehet, vannak mozgások mindig a felszín alatt, amelyek informálisan ezt lehetővé teszik. De azért alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy az intézményesített, a formális hatalom egyenlőtlen eloszlású. Maradjon fönn, azt hiszem, az ábra, ha lehet. A következő, vagy itt fönn, bocsánat, fönn van. Tehát azt hiszem, hogy ennek az egész struktúrára az a jellemző, és most az ábrát nincs módon megmutatni, mert olyan bonyolult, hogy nem nagyon lehetne megérteni. Tehát ez a hatalmi rendszer a strukturális mozgásokat lefolytotta. Ez azt jelenti, most az, hogy valahol a hatalom egyenlőtlenül oszlik el, vagy ha úgy tetszik, diktatúra van, ez nagyon sok mindent elmond a szabadságokról, de a világon semmit nem mond arról, hogy az egyenlőtlenségek hogyan fognak alakulni. Lehet diktatúra szélsőséges egyenlőtlenségekkel, ez olyan diktatúra volt, amelynek az ideológiájában az volt benne, hogy a társadalmi egyenlőtlenségeket, hát először az volt, hogy eltöröljük, aztán kiegyeztünk avval, hogy csökkenteni fogjuk. Tehát a hatalmi egyenlőtlenségek maradtak, jól lehet a formájuk nagyon változott, mondom. A nem hatalmi egyenlőtlenségekből azonban nagyon sok korlátozódott, noha megint sok egyenlőtlenség megmaradt, és ezek egy részét még csak megmagyarázni se tudjuk. Ebben a szorításban, tehát ezt úgy képzeljék el, hogy van egy kalap a társadalom fején, amelyik lenyomja a struktúrát, ezen a lenyomott struktúrán belül kiformálódtak azok a munkajelleg csoportok, amelyekről beszéltem, és nagyon világosan meg lehetett különböztetni, hogy gazdaságilag, kulturálisan és így tovább milyen különbség van mondjuk a vezetők, a szakmunkások és a segédmunkások között. Ezt még majd számokkal meg fogjuk nézni. És minthogy ezek a különböző erőforrások között körüli küzdelmek, hát összekapcsolódnak, így végül is kialakult egy olyan struktúra, amelyet úgy lehetett hívni, hogy rétegezett struktúra. Igen, de a világ soha nem áll egy pillanatra sem, és ez a struktúra sem állt egy pillanatra sem. Amiről adataim vannak, viszonylag jó összehasonlítható adatok, ez a 60-82-es periódus, nyilván lehetett volna későbbieket is használni, de igazában ez az én kategória rendszerem, amit használok a munkajelleg csoportokra, későbbi adatokból egyelőre nem áll a rendelkezésemre. Tehát a következő ábra azt fogja mutatni, hogy 20 év alatt hogy tudott átalakulni a társadalom ilyen terminusokban megfogalmazott szerkezete. Bizonyára nem könnyű egy ilyen ábrát pillanatok alatt áttekinteni, de az, amit kiemelnék, ugye ez a két egymást követő lila és bordó szelet, ez a szellemi foglalkozásúakat reprezentálja, vezetőállásúakat és másokat. Látszik, hogy ez a két szelet megnőtt. Ami ennél jobban látszik, az mondjuk ez a kék torta szelet, ami a segédmunkásokat ábrázolja, ami sokkal kisebb lett, és még ennél is markánsabb a mezőgazdaság nagyon-nagyon gyors zsugorodása. Ugye a háború előtt a dolgozó lakosság 50%-a mezőgazdaságban dolgozott, 62-ben már csak 25, 82-ben már csak 10. Tehát itt ezek a változások, amelyek a gazdaságból indulnak ki, de a társadalom egészében jelennek meg, nagyon markánsak voltak. Tehát a foglalkozási modernizálódás mellett ez az egész struktúráról tulajdonképpen két-három fontos mondani valóm lenne. Az egyik kérdés úgy fogalmazható meg, hogy jelentős volt a gazdasági növekedés, és az egész struktúra feljebb csúszott, ahogyan ezt a... Tehát itt vannak kiemelve azok a gondolatok, amelyeket kiemelnék. A struktúra egészen feljebb tolódott. Az egyenlőt, és ezeket majd mindjárt számokkal megnézzük. Az egyenlőtlenségek nagyon sok vonatkozásban, nagyon sok jelenségnél csökkentek, ebből is néhány jelenséget meg fogunk nézni. Ami különösen érdekes az, hogy ez a bizonyos belénk égett történelem, a habitusok hogyan alakultak. Ide azt írtam, hogy kevesebbet változtak, mint a körülmények. Utólag, ugye, hogy mondjam, kipróbálva és alkalmazva ezt a kérdést különböző területekre, úgy tűnik, hogy a habitusok jelentős része éppen azért, mert olyan belénk rögzött beállítódásokról van szó, mint például az, hogy a gyerek tanuljon vagy ne tanuljon, ezek elég lassan változnak. És ugyanakkor, és nagyon örökítődnek a családon belül. Ami talán a legmeglepőbb az egész dologban az az, hogy a társadalmi megkülönböztetés külső és belső jelei, tehát a hierarchikus különbségek, amelyek kifejeződnek alázatosságban, meghallásban, megszólításokban, hogy tekintetes és méltóságos úr, ezek pillanatok alatt eltörlődtek. És a nagyon érdekes az, de ezt még mind kutatni kell majd, hogy volt egy ránk kényszerített megszólítás, az elvtárs. Az elvtárs szót, mihelyt az ember kiment abból a világból, ahol kellett ezt használni, nem használta. De ugyanakkor a sokkal oldottabb személyközi viszonyok úgy tűnik, hogy második természetünké tudtak válni. Tehát ez a három kiemelt dolog, és ebből felvillantok néhány számot, hogy akkor hogy is néz az ki, hogy a struktúra feljebb tolódik, mit jelent ez néhány számnak a tükrében. Összesen három dolgot emeltem ki, és rögtön hadd mondjam, hogy nincs módom és lehetőségem sem minden javulásról, sem egy-két nagyon markáns romlásról beszélni. Hadd mondjam azt, hogy én egy igazi romlást érzékelek azokra az időkre nézve, ez pedig az egyik legfontosabb érték, az élet körüli mutató. Azt tudnék, hogy mennyi a várható élettartam, vagy mennyi a 40 éves korban várható élettartam. És úgy tűnik, hogy ez minden államszocialista országban csökkent, és erre mondtam azt, hogy sok mindent nem tudunk megmagyarázni, mert ez se a dohányzással, se az alkoholizmussal nem lehet megmagyarázni, ugyanis először talán azt kéne megmagyarázni, hogy miért isznak az emberek, és aztán lehetne az alkohollal magyarázni a halált. De ugye ne ítéld el a kokainistát, gondolkozz az okainistán, szóval ez az okokon való gondolkodás, ez még nagyon messze van. Három dolgot mutatok itt meg. Az egyik egy abszolút növekedés, az egy főre jutó fogyasztásnak a növekedése. Hát ez a görbe 50-től indul, de nézzék csak 60-tól. 60-tól kezdve is 2,5-szeresére nőtt a fogyasztás, amiben benne van a kenyér és a villany, és még nagyon sok minden más. A másik két mutató azt mutatja, hogy 100 családból vagy 100 emberből hogyan is néztünk ki egy olyan jóléti jószágnál, mint a fürdőszoba. A fürdőszobás lakások aránya a háború előtt 10% volt, nagyon lassan növekedett, 60-ban érte el a 30-valahány százalékot, és 90-ig elérkezett a 80% fölé, ma is körülbelül 80, lakások 85%-a fürdőszobás. A másik görbe tulajdonképpen rendkívül fontos, ez a biztonság görbéje, hogy mit csinál a társadalombiztosítás, hogy kiket fedett le az egészség és a nyugdíjbiztosítás. Itt is, hát ugye a háború előtt valahol a 30% körülről indultunk, és nagyjából 75 után elérkeztünk oda, hogy a magyar állampolgárok tulajdonképpen, hát az egészségügy mindenkit lefedett, és a nyugdíjbiztosítás is minden aktív keresőhöz eljutott. Ez azt is jelentette, hogy a nyugdíjas korúak túlnyomó többségének volt nyugdíja. Ez megint olyan dolog, amit természetesnek tekintettünk, és azt gondolom, hogy lassan észre kell vennünk, hogy az a bizonyos alacsonyabb foglalkoztatási arány, amiről még szó lesz, azt is jelenti, hogy a nyugdíjbiztosítás nem olyan, ilyen automatikusan lesz mindenkié, de ez még egy következő téma. Tehát ez a, amikor feljebb tolódásról beszélek, akkor azt mondom, hogy azok a szintek, amelyek körül az egyenlőtlenségek alakultak, már másutt voltak 80-ban, mint 60-ban. És ez miközben az egész emelkedett, az egyenlőtlenségek, hol markánsabban, hol kevésbé, hol politikai hatásra, hol spontánabb hatásra csökkentek. A 9. ábra az egyfőre jutó jövedelmeket mutatja, hadd mondjam, hogy minden jövedelemadat rossz. Amire itt egyszerűen akkor sem volt jó jövedelemadat, most sincs, ennek ellenére valamit használnunk kell, tekintsék az egészet jelzésértékűnek. Itt a családok egyfőre jutó jövedelméről van szó. Amit a táblázatból vagy a grafikonból látni érdemes, az csupán annyi, hogy 1962-ben, amikor már hihetetlenül összenyomottak voltak a jövedelmek, még mindig igen jelentős volt a különbség a segédmunkások és a vezetők között, pedig ez már egy nagyon összenyomott világ volt, hát ugye 60%-nál indul a grafikon, és ezt a nyomást még mindig lehetett fokozni, tehát 1982-ben sokkal közelebb van a segédmunkás és a vezetőállású vagy értelmiségi egymáshoz. Igazából a különbségek az átlag körül hát valahogy 80-tól 150-ig mennek, alig kétszeres, már a kétszeres sincs a két szélső munkajelleg csoport között. Mondom, nem várnám, hogy ezt valaki megfejtse, ezt az ábrát, jobb, ha nem teszi, mert a mögöttes számok rosszak, de annyi biztosan kiderül belőle, hogy ez a bizonyos lefolytott struktúra ezt jelentette, hogy a jövedelmek között egyre nagyobb volt az összenyomottság. Látják például, hogy az irodai dolgozó, meg a ennél magasabb képzettségű középszintű szakember közt már alig van különbség, a szakmunkás, a betanított és a segédmunkás között is már alig-alig van különbség 82-ben. Tehát igazából ez valószínűleg az egyenlőtlenség csökkentésnek az a lenyomott rossz oldala volt, amiből muszáj, hogy valamilyen feszültséggel jöjjön ki az egész. Tehát ezek voltak az úgynevezett civilizációs vagy jóléti javak, és most valamit ezekről a bizonyos kulturális szokásokról, amelyekben benne van a még a fürdőszobákról is ugyanezt a dolgot meg lehet mutatni, hogy csökkentek az egyenlőtlenségek. Az anyagiakkal együtt, és azoknál hát jelentősebb mértékben, ugye visszamenni nem tudunk. Tudunk? Mert azért ez egy elég érdekes ábra arról, hogy tudott fölmenni a nagyon világosan látszik ez a bizonyos följebb csúszás, és az is világosan látszik a fürdőszoba arányokban, hogy a különbségek, a szélsőségek között nagyon erősen összenyomódtak, tehát a legrosszabb helyzetű, tehát még a mezőgazdaságban is már 40% fölött van a fürdőszoba arány, ami a jobb helyzetűeknél meg 90% fölé kerül. És a következő a kulturális szokásokat, amelyeket hát akkor megpróbáltunk valahogy mérni, itt minthogyha azért mondtam azt, hogy minthogyha a habitusok lassabban tudnának változni, nagyon világos, hogy itt is van egy följebb csúszás, itt is van a fesztávolságok között egy egyenlőtlenség csökkenés, de emögött ott van az iskolázott, az is, hogy a gyerekek milyen iskolába mennek, és minthogyha ott a gyors változásokkal együttvéve is, minthogyha lassabb lett volna a habitus változás, mint sok más területen. Összefoglalva ezt az egész, amit eddig elmondtam erről a bizonyos államszocializmusról, ez már tulajdonképpen csak mindennek a következő ábrán, mindennek az ismétlése, és valamit ebből kihangsúlyoznék. Tehát erről már nagyon sokat beszéltem, hogy mit jelent a politikai lefolytás. Jelenti azt, hogy a politika maga korlátozza azokat a téteket, azokat a erőforrásokat, azokat a tőkéket, amelyekért egyáltalán lehet küzdeni. Tehát például a gazdasági tőke, most a szónak abban az értelmében, hogy magántulajdonosi egyéni tőke, ez ki volt zárva a tétek közül. És ugyanígy korlátozza a tereket is, ahol küzdeni lehet, mert éppenséggel a gazdasági versenyt vagy a piacot kizárja az erőterek közül. Ugyancsak ez a hatalom meg tudja azt csinálni, hogy korlátozza felülről és alulról az egyénileg megszerezhető források nagyságát. Vagy legalábbis felülről megpróbálja korlátozni. Emlékeznek sokan, akik nem a legfiatalabbak közül vannak, emlékeznek még arra, hogy először nem lehetett autó, aztán egy autó lehetett, aztán két autó lehetett, vagy egy traktor lehetett, vagy egy lakás lehetett, aztán két lakás lehetett, de két lakás fölé már nem ment a dolog, tehát a hivatalosan nyilvántartható tulajdon korlátozva volt, és ez valóságos korlátot jelentett. Érdekes az, hogy alulról is volt valamilyen korlát, annak ellenére, hogy a rendszer sem a szegénység fogalmát, sem a segélyezésnek a gyakorlatát nem igazán ismerte el. Ami alulról mégiscsak korlátozta azt a bizonyos tétrendszert, az annyi volt, hogy a versenybe be lehetett lépni, mert hogy ez a bizonyos művileg fenntartott teljes foglalkoztatás erről szólt. És most nagyon röviden térjünk át, egy picit túl fogom szaladni az időt, térjünk át arra, hogy ezekről a kérdésekről, tehát hogy a társadalmi viszonyok egyenlőtlenségei csökkentek és horizontálisabbá váltak a viszonyok, erről már beszéltünk, és az utolsó állításom, amit én állítok és lehet vitatni, az annyi, hogy ennek a 30 évnek komoly civilizációs hozadékai voltak, ellátottság, társadalmi viszonyok, a társadalom állapota terén. És akkor most térjünk át arra, hogy mi is történt azután, hogy ez a rendszer egyszerűen a saját terhei miatt összecsuklott. Hogy csuklott össze, az majdnem ugyanúgy kiolvasható ezekből az ábrákból, csak éppen részletesen. Ez egy nagyon jól ismert történet, amiről nem szeretnék hosszabban beszélni. Egyszerűen azért, mert ezt a bizonyos lefolytottságot, amelyik nem csak a jövedelmekre vonatkozott, hanem a magatartásokra is, az önazonosságokra is, a társadalom nem bírta már elviselni, sem a gazdaság, sem a társadalom egésze, és valahogy levetette magáról ezeket a páncélokat minden országban. A történet hosszú, hadd ne foglalkozzak most vele, mert a dolgom az, hogy valamit mondjak erről a mai struktúráról. Azt gondolom, hogy a nagyon lényeges változás a politikai tőke, a politikai hatalom teljes átalakulása, amelyik tehát megszűnik struktúráló tényező lenni a régi értelemben, úgyhogy kívülről jöjjön bele a struktúra fölé, és két másik nagyon fontos tényező strukturális hatásának a növekedése, ez pedig a gazdasági tőke és a munkaerőpiac. Mind a kettőnek van külön strukturáló ereje, attól függően, hogy hogy alakul a tőketulajdon és hogy alakul a munkaerőpiacra való egyáltaláni belépés. Megint azt gondolom, hogy túl kevés az idő a részletes nézegetéshez. Annyit hadd mondjak, hogy tehát én a gazdasági tőkét, ami jelent nagyon sok mindent, egyszerűen nagyság szerint tudom elcsoportosítani, és azt mondom, hogy sok tőkéje van valakinek, közepes vagy kevés, vagy éppen nagyon kevés. Ez a nagyon kevés tőkével dolgozó tőkés, azok az önfoglalkoztatók, kényszer kisvállalkozók, akikről még a másik ábrában is szó lesz, ez valószínűleg csak átmeneti megoldás, de nagy tőkés, meg kis tőkés, meg középtőkés az lesz egy piacgazdaságban. És igazában azt hiszem, zárójelbe ideírtam, hogy ezek talán ilyen osztályba sorolható csoportok, hogy ezt tőkés osztálynak kell-e hívni, vagy sem, erről fogalmam sincs, a szociológiának sincs, senki nem mer állást foglalni. De hogy egy másik, és nem nagyon sokat mondó kategória rendszerben, ők valahol a felső osztályba, nagy tőke és a nagyvállalkozó a felső osztályba tartozik, és a kis bizonytalan kényszervállalkozások még a középosztályhoz sem tartoznak, ez valószínű. Azt már az elején mondtam, hogy az osztálykategóriákkal óvatos leszek. De az, hogy ennek döntő fontossága van a struktúra egészének az alakításában, ez biztos, még akkor is, hogyha néhány kézen megszámolható, hogy mennyi az igaz magyar nagytőkés, hát ugye a 100 nagytőkés vagy 100 leggazdagabb ember nevét most kiadta a Magyar Hírlap, aki rajta van a listán, tiltakozik, hogy miért van rajta, aki nincs, az tiltakozik, hogy miért nincs rajta, de azért ez egy megfogható számosság, ez néhány tíz, minden országban ugye az igazi nagy tőke nagyon kevés ember kezében van. A következő ábra egy picit újabb, az arról szól, hogy a munkaerő piachoz való viszony milyen fajta helyzeteket határoz meg, és ez egy olyan csoportosítás, amiről nem szoktunk beszélni, és aminek azt gondolom, hogy van érvényessége, bár nyilván még sokat fogunk rajta vitatkozni. Mindig is beszéltünk szegmentált, hogy mondjam, szétváló munkaerőpiacról, jó és rossz helyekről, de ilyen markánsan, mint most, azt hiszem nem vált szét azért a munkaerő, a foglalkoztatás. Megkülönböztetem tehát, és számokkal is valahogy ezt igazolni tudom, az erős, stabil és legális munkavállalókat, a tőke nélküli önfoglalkoztatókat, van egy nagyon erős tendencia, hogy ne kelljen TB-t fizetni, és a portás, meg az őrzővédő, meg és így tovább váltsa ki tehát a vállalkozó igazolványt, és nagyon érdekes az, ahogy most a politika megpróbálja ezeket az önfoglalkoztatókat, akik nem igazi vállalkozók, visszaterelni egy másik mederbe, ami szabadságcsökkentő és biztonságnövelő szerepet van hivatva játszani. Már beszéltem arról, hogy itt a nyugdíjjal rettenetes problémák lesznek, ha mindenki a minimumbér után fog nyugdíjjárulékot fizetni. A harmadik csoport a rendszertelen fekete gazdaságban, szürke fekete gazdaságban dolgozók. Ez egy elég jelentős és nagyon nyomorúságos tömeg. A fekete gazdaság vagy szürke gazdaság szerepe megváltozott, és igazából, ha annak a szónak van értelme, hogy kizsákmányolás, akkor ez a kizsákmányolás és biztonsághiány terepévé vált. És megkülönböztetek még két csoportot, éppen a munkaerőpiacihoz való viszony miatt, azokat, akiknek volt stabil helyük, tehát az első csoportba tartoztak, és ettől vannak mindenféle jogaik. Van nyugdíjjogosultságuk, van táppénzjogosultságuk, rokkantnyugdíjjogosultságuk, munkanélküli járadékjogosultságuk, tehát van jogcímük ahhoz, hogy kapjanak viszonylag stabil és majdnem elviselhető szintű újraelosztási jövedelmet. És vannak azok, akik, és a fiatalok között úgy tűnik, hogy nő ezeknek a száma, akiknek sose volt stabil munkaerőpiaci helyük, és ezért semmilyen jogcímük nincs arra, hogy bármilyen jövedelmet kapjanak, vagy legfeljebb valamilyen segélyt, de az mindig nagyon kétséges, hogy azt megkapják-e. Igazából ezt illusztrálja a 15. ábra, amelyik egy nagyon pici mintán azt mutatja, hogy mekkora a jövedelme, az egyfőre jutó jövedelem azokban a családokban, ahol van aktív kereső, ahol redisztributív jövedelemre jogosult van, és ahol ilyen nincs, és látják, hogy a 45 ezer és a 15 ezer forint között mozog ezekben a családokban a jövedelem, és ugye azt mindannyian tudjuk, hogy a 15 ezer forintból már sehogy se lehet megélni. Egyébként mondtam, hogy minden jövedelem rossz, ezek is rosszak, a valóságosnál, tehát most azóta is már eltelt 2 év, kicsit magasabbak, 20-30%-kal magasabbak a jövedelmek, de a baj az, hogy a jogcímnél, külieknél nem változik a semmi. Tehát a szakadék tulajdonképpen nő. Na most a... Ugyanakkor hát a társadalom hihetetlenül mozog, a 90 óta is végbe megy egy nagyon gyors modernizálódási folyamat, ahol most már azt érdemes megfigyelni, hogy ezek a bizonyos középszintű szellemi dolgozók, ezek robbanásszerűen nőnek, ebben benne van az is, hogy a szolgáltatásokban dolgozó, a szolgáltatások aránya megnő, és nagyon világosan látszik, hogy a segédmunkások és a mezőgazdasági munkások aránya rendkívüli módon csökken. Na most ebben az ábrában csak egy fájdalmas dolog van, az, hogy azért ez nem egészen valóságos modernizálódás, mert ugye emögött az van, hogy nagyjából 1 millióval kevesebb munkahely van. És akik kiszorultak, azok főleg ebbe a pirosba, meg ebbe a világosba vannak, tehát a segéd és mezőgazdasági munkások szorultak ki sokkal jobban, mint más, úgyhogy ez egy olyan modernizálódás, aminek elég sokan megfizették az árát, úgyhogy ezen megint érdemes gondolkodni, hogy tényleg mivel mérjük azt, hogy modernebbek vagyunk. Na most, ugye itt az történt, hogy egy darabig a gazdaság rosszabbul ment, csökkent. Ez azt jelentette, hogy kisebb torta nagyobb egyenlőtlenségekkel oszlik el, akkor ez ugye azt jelenti, hogy a jövedelmek közötti egyenlőtlenségek azok hát nagyon erősen megemelkedtek. Igazából itt van egy történet, a zöld vonal egy történetet mesél, hogy hogyan alakultak a szélső jövedelmi tizedek közötti egyenlőtlenségek. Ebből én csak azt emelem ki, hogy 87-ben még valahol 5-szörös volt a 2 szélső tized közötti szorzó, és ez 1997-re a KSH adatok szerint több mint 9-szeresre emelkedett. Itt egyébként megint egy harc folyik azért, hogy kinek is van igaza, mert több adat van a jövedelem egyenlőtlenségekről. Az egyik azt mondja, hogy 7-szeres, a másik 9-szeres, a harmadik 10-szeres. Igazából azt se tudjuk, hogy a jövedelem egyenlőtlenségek ma még nőnek-e, vagy már csökkennek, vagy stabilizálódtak. Ilyen adat is van, meg olyan adat is van, hogy azt gondolom, hogy elég nagy adósságaink is vannak, hogy egy picit többet tudjunk a társadalomról, amelyben élünk. Na most, ha a jövedelem egyenlőtlenségek nőnek, főleg csökkenő források mellett, akkor természetesen muszáj a szegénységnek nőnie. Arra nincs sajnos idő, hogy elmondjam, hogy mi az, hogy szegénység, de sokféle mértéke van. Van olyan, hogy a létminimum alatt élők, és van olyan, hogy a többiekhez képest szegények. A helyzet az, megint csak a statisztikai adatai szerint, hogy akik a többiekhez képest szegények, azoknak az aránya kisebb, de az is 3-szorosra nőtt, 5-ről 15-re, és akik a létminimumhoz képest szegények, azok aránya ugyancsak 3-szorosra nőtt, 10-ről 30-ra. Most ezek a számok nagyon súlyos számok, és hát nagyon nehéz őket megvilágítani. Igazából ebben az egész struktúrában, és ezt nagyon röviden megemlítem, még mindig az a helyzet, hogy egy-egy rétegző tényezőnek, hogy jövedelem szerint eloszlás egyenlőtlenebb, vagyon egyenlőtlenebb, tudás, információ, való talán egy picit, nem tudjuk, hogy milyen, hogy egyenlőbe vagy egyenlőtlenebb. De a következő ábra azt van hivatva mutatni, hogy azok a bizonyos foglalkozási vagy munkajelleg csoportok, amelyek együtt fejezik ki a tudást, a hatalmat, az információt, még mindig ebben a társadalomban is van szerepük, sőt, a jelek szerint úgy tűnik, itt az átlag körüli jövedel, azt mutatom, hogy az egyfőre jutó jövedelmek hogy néznek ki, ami nagyon világosan látszik, hogy az átlaghoz képest sokkal magasabbra és sokkal alacsonyabbra bírnak most menni a jövedelmek. Azt mondtam, hogy alig kétszeresek voltak. Ez most már egy háromszoros egyenlőtlenség különbség a foglalkozási, a munkajelleg csoportok között. Most mondtam, hogy a borzasztó nehéz bármit is érzékeltetni abból, hogy mit is jelent a szegénység, mert az nagyon sok mindent jelent. Most csináltunk egy olyan vizsgálatot, ami pici mintán, de csak a lakosság legszegényebb harmadát, az alsó 30%-ot nézi, de csak a 60 éven aluliakat, tehát a nyugdíjasok, idősek nincsenek benne ebbe a mintába. Na most vannak itt mindenféle megdöbbentő számok. A két ábra azt mutatja, hogy a 3 millió meg az 1 milliónál körülbelül mi a helyzet. A rezsitartozás több mint harmad, tehát negyednél vagy harmadnál van, ami eléggé meghökkentő adat, hogy hányan vannak a családok, hány százaléka, 3 millió emberről van szó, 71 milliónál 80%, akik havonta kifogynak a pénzből. És nagyon sokan vannak, akiknek nem jut elég pénz ruhára, élelemre, és nagyon megrázó az, amit a gyerekek körül tapasztaltunk, hogy éhezés igazában nagyon-nagyon ritka. A rossz táplálkozás nagyon gyakori, és a gyerekeknél, szegény gyerekeinél nagyon gyakori az, hogy ahhoz nem jutnak hozzá, amivel a sorsuk javulhatna. Tehát nyelvtanuláshoz, külön órához, és így tovább. Igazában érdemes felvillantani egy pillanatra, hogy kik a különösen rossz helyzetű, különösen törékeny helyzetű csoportok, majdnem, hogy mondja, mindenki tudja, tehát igazában itt csak egy összefoglalást látnak, a munkanélküliek, a szakképzetlenek, a romák, és aztán egy néhány demográfiai csoport, köztük az időseknek egy jelentős része, de különösen az egyedülálló idősek, és különösen a nők, ha egyedülállóak, mert ha saját nyugdíjuk is van, az is mindig alacsonyabb, mint a megfelelő korú férfiaké. És akkor itt vannak a hajléktalanok, a fogyatékkal élők egy része, és azoknak a kis településeknek a lakói, akik még munkát se tudnak vállalni, mert nem tudják megfizetni a közlekedést. Amikor a problémák halmozódnak, akkor azt ma egy Európában, az Európai Unióban elterjedt szóval úgy hívjuk, hogy kirekesztés. Ez egy fontos új kérdés, ami valamit mond arról, hogy sok hátrány együtt jelentkezik. Ez megint csak a népesség alsó harmada, és vettünk 9 különböző problémát a lakástól az élelemig és a fűtésig. A tábla csak annyit, vagy az ábra csak annyit mutat, a két szélső oszlopot nézzék, ezek tehát csak a szegények. Azok a családok, amelyekben minden felnőtt kereső, ha egy van, ha kettő, akkor egy vagy két kereső, és ahol nincs aktív kereső, és ez a legfelső, az oszlopnak a legfelső világos zöld része azt mutatja, hogy a 9 vizsgált problémából 5 vagy több ott van a családban. És akkor világosan látszik, hogy még a szegények körében is vízválasztó az, hogy van vagy nincs a családban aktív kereső. És ugye már említettem, hogy a romáknál különösen nagyok a problémák. Ugyanez látszik, hogy ez a bizonyos halvány zöld halmozott hátrány, vagy a kirekesztéshez vezető úton nagyon magas a romák aránya. De ugyanakkor rendkívül fontos azt hangsúlyoznom, és erről sajnos nem csináltam táblát, hogy a szegény kérdés nem cigány kérdés. Tehát akiket vizsgáltunk, az alsó harmad, 80% nem roma, 20% roma. És ha még lejjebb megyek, az alsó 1 millióra, 500 000-re, nagyobb lesz a cigányarány, de még a legszegényebbek között is 40-50% a nem cigányok aránya. Tehát nem lehet a szegény kérdés cigány kérdésnek kezelni, a probléma ennél sokkal összetettebb. Összefoglalva a következő ábrán ezt a bizonyos új kapitalizmust, és lassan a végéhez közeledünk a dolognak, körülbelül ugyan egy olyan típusú összefoglalást csináltam, mint az előbb, és azt mondanám, hogy egy ilyenfajta társadalomban, ugye azt mondtam, hogy a szocializmusban a diktatúra sok mindent elárult, mindent elmondott a szabadságról, de az egyenlőtlenségről semmit. Ma még meghatározatlanabb a helyzet, tehát az, hogy egy kapitalista társadalomban mi történik a szabadsággal és az egyenlőtlenségekkel, vagy az egyenlőséggel, nem előre megmondható. Van diktatórikus kapitalizmus, amilyen demokratikus, és van nagyon kevés egyenlőtlenséggel dolgozó kapitalizmus, amilyenkbe elszabadultak az egyenlőtlenségek. Tehát itt röviden az van összefoglalva, amit a korábban is ugyanazokban a terminusokban, hogy a gazdasági tőke, mint tét és mint erőforrás és mint mező visszatért. A mezők maguk is, akárhány mező lehet, ezt nem a politika szabja meg. A versengés is korlátlan. Felső korlát nincs, legfőjebb annyi, amennyit egymásra rákényszerítenek a mezők, hogy eddig és ne tovább, de a politika nem mondja meg. És sajnos az a helyzet, hogy e pillanatban alsó korlát sincs. Tehát aki vesztes ebben a küzdelemben, az e pillanatban akár meddig zuhanhat. És azt gondolom, hogy ezért fontos az utolsó, nagyon röviden érintett témám. Tulajdonképpen, amiről most beszéltünk, az egy olyan fajta kapitalizmus, amiben mindenféle igyekezetek történtek már a piac hátrányainak a megfékezésére, de igazából még nagyon kevés. És a 19.-20. századi nyugat-európai, sőt bizonyos mértékben kelet-európai történet is arról szólt, hogy hogy is lehet civilizáltá tenni, hogy is lehet megszerítíteni a piacot. Nagyon röviden egy csomó eszközt találtak, és egy csomó eszközt építettek föl, amelyek tulajdonképpen nálunk is mind-mind megvannak. Mindig az a kérdés, hogy hogyan vannak ellátva, milyen szinten mozognak. A közpénzből alapvető szolgáltatások, az úgynevezett nagyrendszerek, a közös felelősségű társadalombiztosítás, és kétfajta jog, amelyeket nem eléggé szoktunk megkülönböztetni, a munkajogok és a szociális jogok. A munkajogok fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni, mert igazában a munkajogok kialakulása adta meg a 20. század első harmada után a munka méltóságát. Attól kezdve lett a fizikai munka is emberhez méltó foglalkozás. Tehát ennek a fontossága különleges. Mindez együtt úgy hívjuk, hogy a jóléti állam, és azt gondolom, hogy erről a jóléti államról két szót érdemes mondani. Körülbelül 1975 óta halljuk azt, hogy a jóléti államot le kell korlátozni, le kell építeni, sőt, hát elkezdték mondani, hogy a jóléti állam halott. A ma esti jó hírem az, hogy a jóléti állam Nyugat-Európában köszöni, nagyon jól van. Nem halt meg, és nem is akar meghalni. Az a furcsa ebben az ábrában, amit nagyon kevéssé hangsúlyozunk, nagyon markáns a tábla, beletettem a ma egyik legfejlettebb jóléti államot, Dániát, egy újonnan régi jóléti állam, de mostanában elkezdett feljebb kerülni, Franciaország, Anglia ugyanilyen, és beletettem a három szegény országot, Görögországot, Portugáliát és Spanyolországot, és nézzék meg, hogy a csatlakozás előtt hol voltak. Ez a három ország volt a sereghajtó, és nagyon az egész lent volt. 80-ig már elkezdett feljebb csúszni, de még nagyok az országok közti különbségek, és az uniós csatlakozás után, tehát mikor ezek a szegényebbek is már csatlakoztak, egyszerűen elkezdődik egy konvergencia az országok között, és messze nem arról van szó, hogy Görögország sokkal lejjebb lenne, mint a legfejlettebb országok. Tehát ezt az valamilyen oknál fogva, ezek az adatok nem szoktak nyilvánosságra kerülni, de ide tehettem volna a Svédországot és az összes többi mintaországot, nem is a mintaországokat tettem ide. Tagadhatatlan a jóléti kiadások ennél nagyobb mértékű abszolút növekedése, relatív növekedése, mert itt a relatív növekedést mutatom, azt, hogy egy növekvő össztársadalmi terméken belül hogy néznek ki, és tagadhatatlan és izgalmas folyamat a konvergencia. Tehát, hogy egymásra hatnak, anélkül, hogy az Európai Unió valaha bármit is mondott volna arról, hogy milyen szociálpolitikát kell csinálni. Tehát a konvergencia kikényszerítődik, mert az országoknak egymáshoz viszonyuk van. Úgy tűnik, hogy ez nem egészen véletlen, nagyon sok törekvés van a jóléti kiadások lefaragására, visszaszorítására, továbbra is fogják hallani, hogy a jóléti állam halott, de az Európai Unió az utolsó 5 évben elkezdte mondani, hogy az Európai Unió nem csak gazdasági közösség. Ezeket a szövegeket mind az brüsszeli Európai Bizottság, tehát a legfontosabb bizottságok dokumentumaiból szedtem ki, de csak azért ilyen röviden, hogy valamit mutatni lehessen, és azt gondolom, hogy ezek nagyon fontos állítások, amelyek lehet, hogy nem mindig valósulnak meg, de én azt hiszem, hogy a politikai hívószavak és célkitűzések önmagukban is fontosak. Itt tehát azt olvassák, hogy az európai szociális modell, amiről az előbb beszéltem, értékes és megerősítendő. Azt olvassák, hogy az két fő értéke a szolidaritás és a társadalmi összetartozás, az úgynevezett kohézió. És aztán olvasnak egy új fogalmat, a társadalom minőségét, ezt 97 óta használják, és azt mondják, hogy egy társadalom minőségét az méri, hogy milyen mértékben képesek részt venni a polgárok, közösségeik, társadalmi és gazdasági életében, azaz milyen erős a civil társadalom, és hogy ez a részvétel milyen mértékben folyik olyan körülmények közt, amikor nem csak a közösség helyzete javul, hanem az egyes egyén jóléte és lehetősége is javulnak. Én azt gondolom, hogyha ezek az uniós elvek nálunk is követendők, megvalósítandók, és erre van esély, akkor talán a következő alkalommal szebbeket tudok mondani a társadalmi struktúráról. Köszönöm a figyelmet!